Okay, super. So, voilà. Gondolkoztam azon, hogy világvasárnap van, és akkor, hogy miről legyen most szó, és totál nem ahhoz kapcsolódik az, amit Isten a szívemre helyezett. De ez a dolog kavarok bennem, úgyhogy inkább mindenki jobban jár, hogyha arról beszélek, ami eleve ott van bennem, semmit valamit megpróbálok. Bár szuper a világvasárnapi történet, meg ezt nem mondtam az elején, de ezért van ott ez a dekoráció, hogy az egy ilyen pálmaág akar lenni, majd oda van fektetve. Ahogy kicsit vizuálisan is erre hangolódjunk. Amiről beszélni szeretnénk nektek, az Isten országának a keresése. Ami egy olyan téma lehet, hogy jaj, ne, tehát ezt már egy milliószor hallottam. De igazából szerintem vagyunk már annyira rutinosak, hogy tudjuk, hogy bármilyen ige szakasz tud újra és újra szólni hozzánk, új dolgokat mondani. Úgyhogy én bele is ugranék a Máté 6-ba, ahol Jézus mondja azt, hogy de keressétek először az ő országát. Máté 6.33. Nézem, hogy milyen kontextussal lenne jó ezt olvasni. Olvassuk én a ne aggodalmaskodjatok a 25-ös verstől. Azért azt mondom nektek, ne aggodalmaskodjatok az életetek felől, hogy mit egyetek és mit igyatok, se a ti testetek felől, hogy mibe öltözködjetek. Bizony több az élet az eledelnél, és a test az öltözetnél. Tekintsetek az égi madarakra, nem vetnek, nem is haratnak, csűrbe sem takarnak, és mennyei atyátok eltartja őket. Nem vagytok-e sokkal különbek náluk? Kicsoda pedig az közületek, aki aggodalmaskodásával meghosszabbíthatja életét egy arasszal. És miért aggodalmaskodtok az öltözet miatt? Figyeljétek meg a mezei liliómokat, hogyan növekednek. Nem munkálkodnak és nem fonnak, de mondom nektek, hogy Salamon dicsősége teljében sem öltözködött úgy, mint ezek közül egy. Ha pedig a mezőfüvét, amely ma még van és holnap kemencébe vetik, így öltözteti Isten, nem sokkal inkább titeket, ti kicsinyhitőek. Ne aggodalmaskodjatok tehát, és ne mondjátok, mit együnk, vagy mit ígyunk, vagy mivel ruházkodjunk, mert mindezeket a pogányok kérdezik. Mert jól tudja a ti mennyei atyátok, hogy mindezekre szükségetek van. Hanem keressétek először Isten országát és az ő igazságát, és ezek mind ráadásul megadatnak nektek. Ne aggodalmaskodjatok tehát a holnap felől, mert a holnap majd aggodalmaskodik a maga dolgai felől. Elég minden napnak a maga baja. Én azt hiszem összeszedtem ilyen hat pontot vagy témakört, amit szeretnék igazából a 6.33-ból kidomborítani, és egy picit tehát gondolkoztam azon, hogy mi az, hogy Isten országa. Tehát a református újfordítás az úgy ír, hogy Isten országa, ugye az angolban Kingdom of God, Isten királyi uralma, királyi hatalma, Isten királysága, tehát hogy többféle fordítás van, de mégis mit jelent ez? Na és akkor megnéztem a konkordancia, a szótár, stb. És ugye itt a királyság, de nem olyan királyság, mint egy állam, hanem úgy, mint hogy a királyi volt a Istennek. Tehát valami ilyesmit jelent, hogy az ő uralma, de ami inkább az ő pozíciója, az köthető sem, mint egy konkrét ország vagy terület. Tehát igazából Isten országa, amit én megismertem először, mint kifejezés, nem tudom, tehát több arca van ennek a dolognak, hogy mégis mit jelent. De ahogy ezen gondolkoztam, ez jött elém, hogy ez azt jelenti, hogy Jézus a király. Tehát Isten országa, ott van, hogy Jézus a király. De hát, Jézus a király, nem? Tehát, hogy most akkor miről beszélünk? Tehát ő a király. Tehát, hogy ez hogy van mégis, mint van? És akkor ezen gondolkoztam, hogy Jézus a király, de mi felett? Mi felett? Tehát, hogy okay, király, de van olyan király, aki, mit tudom én, számüzetésben él, nincs gyakorlatilag semmi hatalma, ténylegesen hatalma, mi feletti hatalma? És hogyha megnézzük ezt az egész 6.33 kontextust, Jézus igazából rólunk beszél, hogy mi mit csináljunk, hogy én ne aggódjak, Isten rólam gondoskodik, én ne ezt csináljam. Azt. Tehát igazából ennek az elsődleges értelmezése, azt gondolom, az én életem. És ez olyan szempontból újdonság volt számomra, hogy keresétek az Isten országát, ez nekem mindig az jutott eszembe róla, hogy akkor fogok egy nagyítót és elindulok. Tehát, hogy keresem valahol. De itt igazából elsődlegesen, hogyha a kontextust nézem, ez igazából az én életemről szól. Keressem az én életemben Isten országát. Keressem az én életemben azt, hogy Jézus a király. De majd erre mindjárt visszatérek, de van ennek egy másodlagos értelmezése, hogy mások életében, hogy magamon kívül is keressem Istennek az országát, ezeket összefügg. A legelső, hogyha így nézem a dolgot, hogy keressem azt, hogy Jézus a király az életemben, hogy Jézus uralkodik én rajtam, én felettem, én bennem. Így felvetődött bennem a kérdés az, hogy mi van akkor, ha nem Jézus uralkodik én bennem? Akkor ki uralkodik? És ugye erre emlékszem, hogy én is a megtérésemkor nekem volt az a kis zöld fizetecske a Timótás társaságtól, hogy mondd el ezt az imát, én elmondtam azt az imát, én úgy tértem meg. És akkor abban volt egy ilyen rajz, és emlékszem, hogy van a kis székecske, trónocska, és hogy na, ki van az életemben a trónon, és akkor, hogy én vagyok, vagy Jézus van a trónon. És ugye, amikor az ember megtér, akkor leveszi magát a trónról, és Jézus rakja oda. És ez egy tök jó szemléltetés, mert valóban erről van szó. De mi van akkor, amikor nem Jézus van a trónon? Van olyan, hogy én vagyok az én életem trónján? Én azt gondolom, hogy igazából egyszerűen fogalmazva, hogyha nem Jézus van az életem trónján, akkor az ördög uralkodik rajtam. Tehát a Kolossi levélnek az elején olvassuk azt, hogy ő átvitt minket a sötétség hatalmából az Isten országába. Tehát aki nincs az Isten országában, akinek nem Jézus a király az életében, a sötétségnek az országában van. És a világnak a fejedelme az, ahova tartozik. Ahogy nézem az igét, nem igazán látok átmenetet a kettő között. Hogy nem az ördöghöz tartozom, nem őt szolgálom, meg nem is Istent, én csak élem az életemet. Tehát ha valaki nem Istennek engedelmességben jár, akkor igazából az ördögnek a teret az életében. És ezt erősíti meg, felolvasnék egy igeszakaszt, a Róma 6.16-ot. Róma 6.16. Nem tudjátok, hogy akinek odaadjátok magatokat szolgai engedelmességre, annak engedelmességre kötelezett szolgái vagytok. Vagy a bűnnek, halálra, vagy az engedelmességnek, igazságra. Itt is ez van, hogy vagy ez, vagy az. Én vagy az igazságot szolgálom, vagy a bűnt szolgálom. Ha nem a szolgálom az igazságot, a bűnt szolgálom. Ugye itt most eszembe jut, hogy Jézus is azt mondta, hogy lehet, hogy Pál írta, nem tudom, lehet, hogy Pál írta, hogy mert minden, ami nem hitből van, az bűn. Ott is ugyanez van, hogy nincs a kettő között átmenet. Tehát, ha nem Isten országa az, ami, tehát ha nem Jézus uralkodik rajtam, akkor más valaki fog uralkodni rajtam. Isten országáról rengeteg mindent lehetne beszélni, és szerintem én egy töredékét tudom csak annak, amit lehetne tudni erről. Tehát, hogyha emlékeztek talán az Abcsel 1.3-ban, ugye Jézus a föltámadása után, mielőtt a mennybe fölment volna, 40 napon keresztül, miért mutatok, mindegy, 40 napon keresztül a tanítványokat tanította, és az Isten országáról tanította őket. 40 napon, hát mit lehet? Tehát most, ha azt mondjuk egy intenzív kurzusról van szó, mondjuk napi 12 óra, azért az intenzív. Tegyük fel, hogy... Tehát az 40-szer 12 óra, az mennyi 480 óra. Az rengeteg. És csak az Isten, biztos nem csak az Isten országáról, de hogyha ha nagy részt az Isten országáról van, szóval több mint a fele, akkor is már mondjuk 250 óra. Mit lehet ennyit beszélni erről? Egy picikét gondolkoztam ezen, hogy van ez? Hogy van ez az, hogyha Jézus király az én életemben, és én engedelmeskedek neki, és kicsit ezt mondja Jézus ezzel, hogy akkor történnek dolgok. Tehát például Isten gondoskodik rólam, ez csak egy dolog, ebben mindjárt belemegyek, de hogyha én engedelmeskedek neki, ha én engedek Jézusnak, a körülményeim is engednek Jézusnak. hogyha Jézus uralkodik én rajtam, akkor a körülményem is, és oda is kiterjed az ő uralma. Miért? Mert amikor én Jézust királlyá teszem az életem felett, akkor én bekerülök egy királyságba, benne leszek az ő királyságában, és az ő királysága itt lesz én bennem, és ez belőlem ki fog áradni. És innen jön ez a másodlagos jelentés, hogy mások felé is, tehát nem tudom nem keresni, nem tudom nem, mindjárt áttérünk, hogy mi az, hogy keresni, de hogy nem tud csak bennem maradni ez az ő királyi uralma. Tehát amikor én bekerülök Istennek a királyságába, az ő királyi uralma alá, akkor én része leszek valaminek, mondjuk így, része leszek valaminek, ami nagyobb nálam, ami több nálam. És az én környezetem ezt fölismeri, ezt föl fogja ismerni. Most eszembe jut néhány sztori, ez mint a kétszer vettem részt a egy tréningen, amikor Angliában ezt az utcamissziót csináltuk, Healing on the Streets. És annak a fickónak, igazából a tréningének a 80%-a bizonyságtételek voltak. Valószínűleg ezt így kell csinálni. És ő mesélti, szerintem ez nem is ő vele volt, hanem azt mondja, ezt emlékszem arra, hogy ő egyszer valami boszorkánnyal beszélgetett. Angliában vannak ilyenek, lehet, hogy Magyarországon is. Vannak ilyen, bőven. Azt mondja, hogy azt mondta egy boszorkány, hogy neki, hogy valami iszonyú, valószínűleg évek, rengeteg időbe telik neki, annak a boszorkánynak, hogy egy fába egy démont bele tudjon vinni. Azt mondja, nem akart érteni, hogy ezt miért csinálja. De azt mondta neki a boszorkány, hogy és elég, hogyha egy keresztény csak elsétál a mellett a fa mellett, és az egész munkáját kezdheti előről. Tacsolánggal. Csak elsétál mellette, nem is tud az egészről semmit. Ezt hallotta. A másik bizonyságtételnek a fickónak az volt, hogy ő igazából így került bele ebbe a szolgálatba, ebbe a misszióba, hogy valahol, nem is tudom, valami munkát végzett, nem tudom, üveget, valamit szállított valahova, vagy szőnyeg, vagy üveg, nem tudom, már valami ajtók voltak, nem tudom, egy címre kellett kiszállítsa, és akinek ezt oda kellett adnia, be volt gipszelve a lába. És bement hozzá, hogy rendezze az izéket, papírokat, részleteket, és én nem tudom, hogy beszélgettek az izéről, a anyagokról, meg hogy mennyi bekerült, meg ilyesmi, és közben a fickó azt mondja, így látta, hogy ezt mi történik a lábammal. És föláll, azt mondja, hogy te megjavítottad a lábamat. Én nem csináltam semmit. De, ide jöttél, és most a lábam, és akkor fölállt, ráállt a gipszelt lábára. Tehát, hogy meg nem volt semmilyen imádság. Semmilyen imádság nem volt. És mégis, tehát valami ott történt. Én azt gondolom, illetve hát egy másik példa, és ezt egyébként utána ebből ezt a tréningen így is mondta, hogy ha egy olyan környezetben vagy, azt, hogy most én ezzel teljesen egyetértek, azt mondja, egy más kérdés, de ez volt a tőle, amit mondott, hogy egy olyan környezetben vagy, ahol úgy gondolod, hogy nem tudsz imádkozni, mert nem olyan a környezet, akkor fogd meg egy tollat, ha valakiért szeretné felé szolgálni, fogd meg, ez nem egy toll, mindig, fogd meg egy tollat, menj oda hozzá, és mondanak, hogy fogd meg létszős egy pillanatra ezt. És hogyha mondjuk megnézzük, hogy Pálnál ugye kendőket vittek például el, ami Páléi voltak, és úgy meggyújultak emberek, tehát van az igében erre is precedens. Tehát van valami, és szerintem Jézus erről is beszélt az alatt a 40 nap alatt, hogy Isten országa hogyan működik. Ez most csak egy aspektus, de ezt gondoltam, hogy... Tehát, és hogy azon keresztül is meggyógyulhat az illető. Nem tudom, tehát mindegy. Van egy-két kérdés ennek kapcsán, de a lényeg ugyanaz, hogy ez ugyanaz szemlélteti, mint amit, hogy Pálnál is voltak ezek a kendők, és hogy elküldték valahova, és akkor úgy meggyógyultak emberek, mert megszabadultak. Amikor Jézus király lesz az én életemben, akkor én részesévé leszek valaminek, amit én úgy gondolom, hogy a környezetem fölismer és lát. Az ördög abszolút föl fogja ismerni és látni fogja. És ebből fakad ez a másodlagos értelmezés, mert hogyha én azt keresem, hogy Jézus az én életemben király legyen, akkor nem tudom nem keresni, vagy ő nem fogja nem keresni rajtam keresztül, hanem gabajodok bele a mondanóba, az, hogy mások életében is ezt kiáradjam. És hogy király legyen a mások életében is. És ez olyan érdekes, hogy ugye mindig is megvolt a kereszténységnek, az egyháznak ez az individuális, egyéni, meg a közösségi vonulata. Például a Szent Szellemnek a temploma vagyunk. Ez igaz, egyénileg is miránk, de még mint egyház, ez is ott van a igében ez a kép, hogy mint közösség, mint az egyház, a temploma vagyunk a Szent Szellemnek. Bennünk lakik, és az egyházban lakik. És valahogy az egyénekből valami nagy összeáll, és az Isten országa is ilyen, hogy ahogyan, ezt így gondolkoztam tegnap, hogy ahogyan mi egyen-egyenként bemegyünk az ő országába, és mi együtt vagyunk az ő teste, aminek, nem csapongok, az ő teste, valahogy valami több lesz abból, mint individuumok együtt, akiknek az életében élős az Úr, hanem itt lesz Isten országa, itt van közöttünk. És nem bennünk van, hanem közöttünk. Na, Isten országa, akkor egy pár szót arról, hogy ugye azt mondja Jézus, hogy keressétek Istennek az országát és az ő igazságát. Mi az, hogy az igazsága? Ezt én azt gondolom, hogy ez azt jelenti, hogy az ő megigazultságát, az, hogy ő igaznak tartson minket, az, hogy ő elfogadjon minket, ezt keressük. Ugye ezt tudjuk, és az úrvacsoránál is én mindig erre gondolok, amikor azért, tehát én ezt egy dolog miatt tudom venni ezeket a helyeket. Azért, mert Isten kegyelméből igazultam meg semmit, tehát hogy egy közel, azért, tehát hogy magamra nulla, semmit nem nézhetek ebbe a dologba, csak Jézusra, mert csak ő miatt vagyunk Istenet elfogadottak. De ide is el kell jutni, és ezt egyébként, tehát ugye Jézus még nem halt meg, és nem támadt föl, ez egy olyan időszak volt, hogy tanítványokat tanított erről, hogy legyen ez a fontos, hogy Isten elfogadjon minket. Legyen ez fontos számunkra, hogy Isten minket elfogad. Ugyanígy tartozik szerintem, hogy legyen az fontos, hogy mi az ő örömét keressük. Neki akarjunk örömet okozni az életünkkel. Az, hogy ő fogadjon el minket, és az ő véleménye legyen mindenek fölött fontos mi rólunk, és a dolgokról, semmi más embereké. Hogyha így nézzük azt, hogy keresünk az ő igazságát, az ő elfogadását, azt, hogy ő igaznak tartson minket, akkor azért ez a mai nap is azt hiszem, hogy eléggé szól hozzánk. Kinek a véleménye meghatározó számunkra? Igen, kinek a véleménye? Erről biztos vagyok benne, hogy többünknek többféle bizonyságtétele van, de legalábbis nekem ez... A prioritásokat újra és újra a helyére kell rakni. Tehát ezek így hajlamosak így csúszni. Ezeket újra és újra helyre kell rakni, hogy igazából tök mindegy, hogy az ember mondjuk mit gondol, vagy mit mond. Mert x év múlva már itt se leszünk, nem is fogunk találkozni, viszont Istennel az örökké valóságot fogom együtt tölteni. Az ő véleménye az, ami meghatározó. Jó, megyek tovább. Ugye azt mondja Jézus, és most itt néhány dolgot ragadnék ki ebből a Máté 6.33-ból, hogy mit jelent az, hogy először keressük az ő országát? Hát az egyik nyilvánvaló dolog, de hangozzon el, az azt jelenti, hogy lehet más dolog második, meg harmadik, meg negyedik, meg ötödik. Tehát nem az, hogy csak azt keressük, hanem először azt keressük. Tehát nem zárja ki ezt. Tehát például az ember mondjuk dolgozik, talán még karriert épít, esetleg hobbija van, esetleg barátai vannak. Ezek tök okék. Legyen a helyén, a először Isten országát keressük, legyen második, legyen harmadik, legyen negyedik. Tök oké, lehet második. Tehát nem azt mondjuk, hogy csak azt keressük, hanem hogy először azt keressük. Vannak második dolgok, és lehetnek második dolgok. Igen, tehát ebből ne csináljunk ezért problémát meg, hogy valaki, én nem tudom, bélyeget gyűjt, vagy szeret ezt, azt nem tudom. Hogy az teljesen oké. Ezt egy prédikációban hallottam így, hogy a fő dolgot tartsuk meg a fő dolognak. Hogy erre figyeljünk, hogy a fő dolog maradjon. keep the main thing, ez így hangzott eredetileg, de ez jelenti, hogy tudjuk, mi a fő dolog, legyen az a fő dolog. És szerintem ehhez kapcsolódik, tehát hogy miért. A Máté 6.21-ben mondja azt Jézus, hogy mert ahol a te kincsed van, ott lesz a te szíved is. És tudjuk, hogy Istennek a szív számít. A szív fontos neki, a szívnek a dolgai. És ahol a mi kincsünk van, ahova a mi döntésünkkel az értéket tulajdonítjuk, vagy aminek a döntéseinkkel az értéket tulajdonítjuk, mert ez végig is egy döntés, a szívünk oda fog gravitálni. Minek tulajdonítunk értéket, a Isten országának tulajdonítunk értéket, akkor a szívünk oda fog húzni, és oda fog gravitálni. Ez így működik, ezért fontos, hogy első helyen legyen Istennek az országa, Istennek az uralma az életünkben, hogy Jézus király legyen az életünkben. Tulajdonítsunk ennek értéket, a legnagyobb értéket, hogy ő az Úr az én életemben. Jó, mi ennek a 6.33-nak ezt, mikor az egészet olvastam, akkor felolvastam, de tehát mi a második fele, Máté, Márk? Ja, oké. Okay. És ezek mind ráadásul megadatnak nektek. Azt mondja ez ige szakasz, azt mondja itt Jézus, hogy van egy isteni törvény ebben a világban, hogy amikor őt legelőre tesszük, akkor Isten minket meg fog jutalmazni, és kompenzálni fog ezért. Ez olyan, mint hogy nem tudom, adjatok és adatikteknek, vagy nem tudom, hogy keresetek és találtok. Ezek ilyen törvényszerűségek, ahogyan működik a világ, ahogyan Isten megalkotta, hogy működjön. Ugye, aki szűken vett, szűken arat, aki bőven vett, bőven arat. Vannak ilyen dolgok, egyszerűen így működik a világ, és a világ így működik, és nem hiszem, hogy azért, mert Isten azért nagyítóval nézi, hogy ki mit csinál, és akkor lehet, hogy ez magát, tehát maga a világ így működik. Ha megnézzük ugye itt a 6-os fejezetben a 4-es verset például, mert ez visszaköszön több helyen, amit Jézus itt, amiről itt beszél, azt mondja a 4-es versben, hogy és a te atyád látja, amit titkon tettél, és megfizet neked nyíltan. Újra és újra azt ígér Jézus, hogy és Isten pedig meg fog fizetni, meg fog ajándékozni, kárpótolni fog. Azt tanítja nekünk az ige, hogyha őt első helyre tesszük, akkor Isten külön oda fog arra figyelni, hogy betöltse mi szükségeinket. Meg fog jutalmazni azért. Ezt mondja az ige. És mondjuk, nem, igazából nem gondolom azt, hogy ez az én életemben kérdés, de azt, hogyha azt nézem, hogy mondjuk mennyi időt töltök egy héten, mivel, a legtöbbünknek, aki 8 órában dolgozik, ez valószínűleg időben a munkája lesz. Mégis valahogyan megcsinálsz, hogy nem az az első, mégis lehet, hogy időben. És sajnos az, hogy mennyi időt töltünk valamivel, az összefügg azzal, hogy milyen fontossági sorrend, milyen fontosságot tulajdonítunk, vagy értéket tulajdonítunk neki. De ha dolgozunk, tehát azzal több időt fogunk tölteni. De mégis nem az, tehát hogy Isten, tehát nem azért fog rólunk Isten gondoskodni, mert toljuk a szekeret munkába, hanem ahogyan Istent előre helyezzük, és az ő országát, használni fogja azt a munkát, de lehet, hogy mást fog használni. Isten meg fogja oldani azt, hogy gondoskodjon rólunk, és hogy betöltse mi szükségeinket. Ez az igének az ígérete, ez így működik. És én azt hiszem, tehát van egy ilyen elv is, hogy nem, tehát szerintem lehet Istennek a dolgait fokozatosan csinálni. Tehát nem, ez nem azt jelenti, hogy akkor ember fejest ugrik, és minden hidat föléget, és minden kötelet elvág. Ki lehet próbálni. Isten ezt többször is mondja, hogy próbáljatok ki engem, vagy tegyetek próbára. Eszembe jött, Timi, amit egyszer mondtál erről, hogy Istentől lehet kérni olyat, hogy mutasd meg magad is, hogy mit tudom én. Akármi konkrétumokat is lehet neki mondani. Mindegy, nem tudom, most tudom, mire gondolok, de mondjad.
hogy amikor a megtérésemnek a pillanatában az volt a kérdés, hogy Isten van-e vagy nincs. Mert hogy én annyira elszúrtam mindent, hogy igazából én mondtam, hogy ha nincsen Isten, akkor teljesen semennyi értelme nincsen az életnek. És akkor kérdeztem, hogy na, te Isten vagy, mi, hogy te vagy nem vagy, és nagyon-nagyon fontos az, hogy most erre mit válaszolsz, mert hogyha nem, akkor vége, hogyha meg vagy, akkor meg valami legyen az én életemmel. És mondtam, hogy csak, hogy ne értsük egymást félre. Nekem nagyon konkrét válaszok kellenek olyan kérdésekre, amiket én nem értek félre. Tehát, és emlékszem, hogy 5 kérdeztem tőle, és megcsináltam mind az 5 egyből, és ebből csak 2 emlékszem sajnos. Az egyik az az volt, de ez csak akkor kell, amikor az ember életét, tehát most már nem csinálnám meg, mert most látom, hogy van. Az első az az volt, hogy ha bekapcsolom a tévét, akkor legyen benne rólad szó. De ne úgy, hogy ilyen blablas, ilyen éneklős misén, nem, hanem csak úgy spontán lazán. És akkor anyukáméknál voltunk, bekapcsoltam a tévét, és akkor éppen egy játékfilmben 2 ember Istenről beszélgetett egészen spontán lazán. Mondom, hogy na, az jó. Mondom, hogy jó, oké, de nekem még kell. Tehát, mivel ez az egész életemet jelenti, tehát rárakok mindent, hogyha ha létezik Isten, akkor övé minden, és hogyha nem, akkor viszont benne volt a pakliba, hogy öngyilkos leszek amúgy. Nem gondoltam végig, hogy most megcsinálnám, vagy nem, de az volt, hogy akkor viszont vége mindennek. Az, hogyan oldottam volna meg, az mindegy. Akkor a második az az volt, hogyha kinézek az ablakon, akkor ott abban a szemközti házban, a jobb felső ablakban a villanyt kapcsolja fel valaki most, és felkapcsolódott. És még 3 ilyet kértem, amire sajnos nem emlékszem, és olyan rossz, hogy az agyamba így kiment, de tudom, hogy 5 volt. Majd kérem Istent, hogy emlékeztessem. Mindegyiket megcsináltam, mind az 5-öt. És azt mondtam, hogy jó, akkor tiéd minden. És hogy én nem tudom, hogy kell élni. Ahogy eddig éltem, az ős katasztrófa, csak lefelé megy a lejtő. Nem tudom, hogy kell halványra, dúsztom sincsen, és hogy segíts, hogy kell élni. Úgyhogy mivel onnantól kezdve nem volt kérdés. Egészen addig én teljes meggyőződéssel vallottam, hogy nincsen Isten, és erről még győzködtem is másokat sikertelenül, hála Istennek.
Igen, erre a villanygyulagyon fel arra emlékeztem. De Isten szerintem szereti az én imádságokat. Még egy másik bizonyságtétel jutott most közben eszembe, amit nem emlékszem, a valami ismertebb evangélistának az megtérésének, nem is megtérése, hanem elhívásának a sztoria. Mindegy is, egyszer egy tanítást hallgattam meg tőle, és még fiatalemberként, hát már idős volt, mikor hallgattam, de fiatalemberként azt hiszem az volt, hogy Isten úgy érezte elhívja Ausztráliába, hogy ott, és azt hiszem Amerikából, tehát hogy eléggé sokat kellett utazni, és egy fityingje nem volt. És elment Ausztráliába, ott elment valami gyülekezetbe, hogy akkor na, most evangélista, az amerikai evangélista, és mindenki azt hitte, hogy te a bőr alatt is pénz van, mert hogy Amerikából odajött. És ezért senki nem adott neki ott izét. És ő meg nem akart ebből ügyet csinálni, de belülről meg tök tombolt, meg izé frusztrált volt, hogy Isten, mi ez itt? Tehát, hogy elhívsz engem ide, én engedelmességből idejövök, és mindenki azt hiszi, hogy tele vagyok pénzzel, és nem ad semmit. És azt mondja, volt egy ilyen pillanat, hogy ott volt a hotelszobájában, és le volt szervezve valami, hogy vonattal elmenjen valahova evangelizálni, de nem volt meg a vonatjegye, és egy fittingje nem tudta megvenni. És akkor ez volt az a bizonyságtétel, hogy ott mondta a hotelszobában, hogy Istenem, oké, ezt így nem csináljuk tovább. Hogyha azt akarod, hogy elmenjek ezzel vonattal ide evangelizálni, akkor nem tudom, hogy időt is mondod, de akkor most küldj ide valakit, aki kopogjon be, és adjon pénzt erre nekem. Most. Jó? Meg én nem megyek különben sehova. És azt mondja, hogy befejezte az imádságot, és kopogtak. És kopogtak, és odajött egy fickó, aki én már nem tudom, mindegy pénzt hozott neki. És hogy aztán talán az, ahol volt, és hogy talán még valami félreértés is volt, nem tudom. De ez volt az ő után, amit kommentálta, hogy Isten szereti az én imádságokat. Mert ugye van ebben egy olyan, meg ki most eszembe, hogy több ilyen bizonyságtétel is, ugyanez, hogy Istennek azt mondja, jó, rendben, Uram, de akkor tik-tik-tik-tik, és szóval ezt szerintem lehet Istennel csinálni, ennek őrül. Ennek őrül. Tűnhet, igen, de egyébként, hogyha ott áll az ember a hitnek az ajtajából, ezt Isten látja, akkor viszont ez egy tök nagy dolog. Igen. Tehát ezt lehet furcsának látni, tehát átjöhet furcsa dologként emberek számára, ebben igazad van. Még két dolgot emelnék ki a Máté 6.33-ból. Az egyik, az egy olyan szó, hogy ha nem, keressétek először Isten országát. A King James ez a but szó az elején. És ugye ez valaminek az ellentétje, hogy ti azonban, hanem ellenben, valaminek ellentéteképpen. És miért mondja ezt Jézus? Ugye a Máté 6-ban azt mondja, hogy ne legyetek olyanok, mint a képmutatók, ne legyetek olyanok, mint a hitetlenek, ne legyetek olyanok, mint a pogányok, ne legyetek ilyenek, hanem ilyenek legyetek. Azt hiszem a képmutatók és a hitetlenek ott az imádságnál, hogy ne imádkozzatok sokat, ne ismételgessetek dolgokat, ahogyan a képmutatók meg a hitetlenek teszik. Hitetlenek imádkoznak. Na mindegy, jó. Hitetlenek imádkoznak. Illetve a pogányok, akik meg ők aggódnak azért, hogy de mit fogunk enni, mit fogunk inni, mivel fogunk ruházkodni. Ezért a pogányok aggódnak. És megint a nyilvánvalót mondjunk ennek alapján, Isten azt akarja, hogy látható különbség legyen mi közöttünk és a világ között. Hogy aki az ő országában van, és aki azon kívül van, látható különbség legyen közötte. Istennek ez fontos. És ha látható különbség van, akkor abból elég jó beszélgetések tudnak elindulni, meg mi bólogat. Vagy miért? Miért? Tehát szerintem mindannyian látjátok azt, hogy vannak a környezetetekben nem hívő emberek, és hogyan élik az életüket, és milyen autóval járnak, és milyen házban laknak, és a pogányok azok keresik ezeket a világi kincseket. Nekik ez... biztos van kivétel, de nekik ez egy elsődleges dolog. Ezt látom újra és újra és újra. És ez szerintem igazából félelemből fakad. Mert nincsen ott nekik az, hogy bízhatnak valakiben, aki meggondoskodik róluk. Magukról kell gondoskodni, és a jövőtől félnek. És biztonságot keresnek Istenen kívül. Én ezt így képzelem el, hogy keresik, de végső soron tudják, ők is tudják jól, hogy nincs. Nincs Isten kívül, tehát hogy nincs végső biztonság. Istenben viszont van, úgyhogy nekünk nem kell a világi kincsekben keresni a biztonságot. Sőt, nem is jó, hogyha azt tesszük. Istenben van biztonság. És az utolsó dolog egy picit ezt a keresni szót körbejárni, és egy sztorival kezdeném. Szerintem ezt már mondtam nektek a John Wimber életéről, vagy életéből egy pillanat, egy mozzanat, ő a Vineyard gyülekezeteknek az elindítója volt, még egy amerikai bácsi, már nem él, és azt mondja, szerintem már egy gyülekezetnek a pásztora volt akkor, és kincsét állt a parkban, és jött egy szendvics emberke vele szemben, aminek az volt az elej írva, hogy én Krisztusnak a bolondja vagyok. És akkor így, mikor ezt meglátta, akkor így, nem így evangelizálunk, tehát ez így nagyon gáz, tehát ezt így nem így csináljuk. Erre gondolt, és aztán, amikor elment az ember mellett, és sétáltak, így utána fordult, és a hátára meg az volt írva, hogy te kinek a bolondja vagy. És amikor ezt így elolvasta, azt mondja, hogy szíven talált ez a dolog, és ott Isten elkezdett munkálkodni mert az életében. Miért mondom ezt el? Mert ugye mi ennek az üzenet, ennek a történetnek az, hogy mindenki valaminek a bolondja. Nem az a kérdés, hogy én Krisztusnak a bolondja vagyok, hanem minek a bolondja vagyok. És ez jutott eszembe erről a keresi, hogy keresétek az ő országát, mert hogy mindenki keres valamit. Szerintem ez, tehát mindenki az életében keres valamit. Tehát nem az a kérdés, hogy én keresem-e Istennek az országát, hanem az, ami engem hajt, űz, visz előre, azt mire fordítom, ezt az energiát, ezt ezt mire fordítom, mire irányítom. Tehát ez megint egy döntés az, hogy merre felé fordítom az én keresésemet. Mindenkinek az élete szól valamiről. Van, akinek lehet, hogy ez hangosabb, jobban látható, valakinek halkabb, csendesebb, kevésbé látható, de mindenkinek az élete szól valamiről. Miről szól a mi életünk? És ezt a keres szót, így én most ilyen 6 dolgot írtam föl mellé, ami ennek ilyen szinonimája, magyarázata, én nem, ezt konkordanciában láttam szerintem amúgy. Tehát az egyik az, hogy érdeklődjünk, tehát ebbe benne van az ember nyitottsága és kíváncsisága, tehát hogy Jézusnak az uralma, királyság az én életemben, és rajtam keresztül a környezetem felé érdeklődjünk ez iránt, vágyjunk rá, és ugye Isten megint itt arra hív minket, hogy vágyjunk valamire, tehát az egy csapda, hogy azt gondolja az ember, hogy hát bocsánat, hogyan vágyjak valamire, csiholjam fel magamból, valahol igen. Tehát, hogy az érzéseinket mi tudjuk befolyásolni, és tudjuk irányítani, ezt mondja az ige. Ha ez nem így lenne, akkor ugye Isten jogtalanul kérne tőlünk dolgokat. Szeresd az Urat, a te Istenedet. Mi az, hogy szeressem? Ez csak úgy jön, nem? Nem csak úgy jön. Ez a dolog, ezért én felelős vagyok. Tehát, hogy vágyjam Jézusnak a királyi uralmát az én életemben és rajtam keresztül a környezetem felé, erre hív engem Isten. Azt, hogy várjam és elvárjam. Tehát, hogy, és ehhez kapcsolódik az, hogy van-e a keresésnek egy ilyen jelentése, hogy megkövetel, elvár. Amit én ebben látok, az az, hogy van ez a fajta hozzáállás, hogy nem fogadom el a nemet válaszként. És hallottam ezt Istennek kapcsán, hogy Istentől nem fogadunk el nemet válaszként, és ez megint kicsit arrogánsnak tűnik meg. De hogyha ebben az van, ami ugye a Jeremiás könyvében is van, hogy megtaláltok engem, ha kerestek, és teljes szívvel folyamodtok hozzánk, tehát amikor az ember tényleg úgy odarakja magát valami mögé, hogy teljessége, amennyire tudja, nem fél szívvel, vagy harmad, vagy negyed szívvel, teljesen. Ez jelenti azt, hogy a nem, az nem opció, az nem válasz. És erre a fajta keresésre hív Jézus, hogy addig keresd, amíg megtalálod, mert aki keres, talál, azt is mondja Jézus, de hogy ha nem találod, akkor keres tovább. Ha még mindig nem találod, még mindig keres tovább. Tehát tudd, hogy amit keresel, azt meg lehet találni, és meg fogod találni. Ne állj meg, ne hagyd abba. Igen, hát már utolsó kettő az törekedj rá, vagy pedig járja végére. Igazából ezt jelenti a keresés. Az, hogy nem állok meg, és elvárom, és nem nyugszom meg addig, amíg nem ez van. És talán ebben tudnám összefoglalni ezt egészet, hogy keressük az ő országát, addig, amíg meg nem találjuk. Addig, amíg nem lesz ez valóság az életünkben, hogy tényleg ő a király, ő uralkodik. Itt ugye Isten elé kell járnunk, és magunkkal kell dolgozni, de ezt keressük, ne szűnjünk, ne nyugodjunk meg addig, amíg ezt nem találjuk meg. És amikor ez megvan, akkor tudjuk, hogy részesévé lettünk valaminek, ami Istentől való, ami rajtunk túlmutat, és túl is árad rajtunk keresztül. Amen. Amen.